Bejelentkeznének, hogy lássuk, hogy ki van itt és ki nincs itt, akkor meg is kezdeném a mai ülést. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A szokásos rituálénak megfelelően tájékoztatom önöket, hogy a bizottság üléséről készült hangfelvétel Budapest Főváros Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2020, második hó 5 fővárosi közgyűlési rendelet 74. paragrafus 4. bekezdése alapján publikálásra kerül a Budapest.hu honlapon. Önök a meghívóval együtt készhez kapták javaslatomat a napirendre. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban, a napirend egyes pontjaival kapcsolatban van-e kérdés, megjegyzés? Nem látok ilyet, igaz, hogy semmit nem látok a képernyőn, úgyhogy megvárjuk, amíg a technika magához tér, ezen a kora reggeli órán, és akkor... Nagyon jó, meg is történt. Akkor megkérdezem még egyszer, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban bármelyik képviselő hölgynek, úrnak megjegyzése, kérdése. Nem látok ilyet, akkor szavazunk a napirendről. Kérem, szavazzanak. Azt remélem, hogy elfogadtuk, így van. A megjött ősi polgármester úr is, köszöntjük. Az én képernyőm még mindig nem látszik semmi, ami engem különösebben nem zavar, de mégis lehet, hogy nem lenne rossz, ha én is láthatnék valamit. Áttérek az első napi rendi pontra. Javaslat a Csepkőóvoda maximális csoport létszámától való eltéréshez szükséges engedély megadására és a Verzió Film Alapítvány támogatására. Közgyűlési előterjesztésről van szó. Az előterjesztő dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony, a bizottságnak itt véleményezési jogköre van. Kérdezem főpolgármester helyettes asszonyt, hogy kíván-e hozzászólni. Köszönöm szépen. Megnyitom a napi rend fölötti vitát. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás kérdés, hasonló képviselő asszony.
Csak egy nagyon rövid hozzászólásom lenne, hogy annyira alma megkörte a két téma. Tehát, hogy a Csepkőóvoda csoport létszámának megemelése, ugye 100-ról azt hiszem 120%-ra, illetve a Verziófilm Alapítvány támogatása, ami már a múltkori közgyűlésünk előtt is volt, hogy talán az lehetne a kérés, hogy nem biztos, hogy szerencsés ezt egy előterjesztésbe tárgyalni a jövőbe. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr.
Ezt frakcióvezető úrnak is jeleztem már, hogy akkor nyilván ezeket odafigyelünk, hogy szétválasztjuk. Önálló előterjesztést egy Verzió Film Alapítvány 400.000 forintos támogatására nem gondoltunk, hogy írunk, de természetesen odafigyelünk jövőben, hogy akkor ne almát és körtével rakjunk össze egy előterjesztésben.
Köszönöm szépen, kérdezem, van-e további hozzászólás, megjegyzés? Nem látok ilyet, mivel itt a bizottságnak véleményezési jogköre van, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület, köszönöm szépen, áttérek a második napi rendi pontra. Javaslat Budapest Egyesítésének 150. évfordulójához kapcsolódó védjegy felhasználására irányuló megállapodás jóváhagyására és a Gellérthegyi Rózsakert létesítésére. Itt is közgyűlési előterjesztésről van szó. Dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Kérdezem, kíván-e? Köszönöm szépen. Ez egy közgyűlési előterjesztés, amint említettem, a bizottságnak véleményezési jogköre van. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Hassai képviselő asszony.
Köszönöm szépen. Külön Bősz Anett főpolgármester helyettes asszonynak, hogy eljött a téma kapcsán a bizottsági ülésre. Én a jövőbe is sok szeretettel látom itt, különös tekintettel arra, hogy a 150. évfordulóját hamarosan meg is kezdi a Budapest Főváros Önkormányzata ünnepelni. Ugye ezelőtt is már beszéltünk erről egy bizottsági ülésen hosszasan, lényegében az önök tervei és elképzelései szerint ez egy két éves időszakot ölelne fel az évfordulónak a megünneplése, és ígéretet is kaptam a múltkor a közgyűlésen is, illetve a bizottsági ülésen is, hogy számíthatunk arra, hogy a közeljövőben egy átfogó koncepciót kapunk a városvezetés elképzeléseiről, hogy egy kicsit pontosabban lássuk előre mindazokat az elképzeléseket, programokat, amelyeket megkíván a főváros valósítani, hogy méltóképpen ünnepelhesse meg ezt a kerek évfordulót. A szépséghibája talán az az előterjesztésnek, hogy még mindig nem a koncepciót látjuk, úgyhogy a kérdésem is erre vonatkozna, hogy a közeljövőben akkor erre sor tud-e kerülni, hogy komplexen meg tudjuk nézni, hogy hogy is fog felépülni ez a programsorozat. A második, ami konkrét kérdésem, az a rózsakertre vonatkozna. Én ezt a múltkor is elmondtam a közgyűlésen, hogy nekem az ötlet maga az nagyon tetszik. Itt már látunk némiképpen pénzösszeget is, tervezést is, ami szerint úgy tűnik, hogy azt hiszem, hogy 4,5 milliós tervezési költségekkel számolnak, és lényegében az odaítélendő 90 millió forintos támogatásnak a 80% az magának a rózsakertnek a kialakítására, zöldítésre, talajelőkészítésre, csapadékvízelvezetés, stb. Kerül. A konkrét kérdés az lenne, hogy mivel azért elég komoly összegről van szó, ez közbeszerzéssel történik, vagy milyen módon? Vagy csak azért, mert hogy van a főkert, nem írunk rá pályázatot, és ezt automatizmusnak vesszük, hogy a főkert fogja ezt a tevékenységet ezért a nem csekély összegért elvégezni. Ez lenne a kérdésem.
Köszönöm szépen. Köszönöm. Mielőtt átadom a szót a válaszokra, megkérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e további hozzászólás esetleg. Nem látok ilyet, akkor először főpolgármester helyettes asszony, és utána főpolgármester helyettes úr, parancsoljanak egymás után.
Köszönöm a szót, elnök úr, és köszönöm a kérdést. A Libor Anita kolléganőnk, aki a szervezőbizottságot vezeti, az egyebek napirendi pontban prezentációval készült a mai napra, tehát a koncepciót egészében azt már a mai napon megismerheti a bizottság, illetve a szervezőbizottságnak egy kisebb delegációja elindult a polgármesterekkel egyeztetni, hogy az egyes kerületi rendezvények azok ne csak a naptárba, hanem a közös koncepcióba is beleilleszkedjenek, tehát ez zajlik, ez a munka, és a koncepciónál is még annyit, aztán helyettes úrnak én tovább is adom a szót, hogy a rózsakert az alapvetően egy olyan gondolat, hogy itt az összes magyarországi településnek lehet egy olyan rózsatöve, ahová mindig mindenki visszatérhet, tehát ilyen értelemben egy nemzeti egység megvalósulását szeretné üzenni a kert, úgy politikai, mint társadalmi értelemben, illetve azt is szeretnénk, hogy a Budapest nagy regényen kívül, amely a Budapest könyvfőváros projekt keretében megvalósul, hagyhassunk valamit az utókornak a másfél évszázados Budapest nevében. Ez a koncepcionális része, és akkor a technikai megvalósításra pedig szeretném megadni a lehetőséget helyettes úrnak, és köszönöm a kérdéseket.
A lényegi kérdésre a válasz, hogy ezt a BKM főkert divízió in-house-ban fogja megvalósítani, és ez alapvetően nem csak egy szimbolikus dolog, hanem a jubilomi parknak egy hajdan szép, meglehetősen elhanyagolt, tudja, ahol azok a sejtes virágágyások vannak, ott kerül gyakorlatilag egy mini park megújítás. Kerül sor, és egyébként összhangban a Gellért-hegynek a korábban elfogadott stratégiai tervével.
Köszönöm szépen, Simon Fi képviselő asszony.
Pillanat. Ja, hogy azok.
Igen. Az volt az első.
Köszönöm szépen. Én a jelképrendszerét és a grafikai megoldását kerestem ebben az előterjesztésben, tehát a 150 éves évfordulóra következtetvén, és valahogy nem találom, tehát nem tudom, hogy mi a koncepció, és mi az, ami végigvonul és átfogja az egészet. Ezt arculatilag is kérdezem, és szellemileg is kérdezem, tehát, hogy a megtöltött események, annak a kapcsolatsora, rendszere, és főleg a vizuális megjelenítés, én, mint művész, ezt nagyon-nagyon hangsúlyoznám. Köszönöm szépen, és várom a választ.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes asszony.
Én köszönöm újfent a kérdést. Az egyebek napirendi pontban egy olyan prezentációval készültünk, ami ez vizuálisan is megismerhető, úgyhogy én ebben a napirendi pontban most nem rabolnám az időt. Ez egy szerethető történet,
ugyan.
És van, tehát a kerettörténettől elkezdve koncepcionálisan összerakott, illetve még várja a hozzászólásokat és a véleményeket. Tehát én azt gondolom, hogy itt ezt közösen kell megalkotnunk. Jó, köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további hozzászólás? Nem látok ilyet, mivel a bizottságnak véleményezési jogköre van, itt is egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. A testületest is egyhangulag elfogadta, köszönöm szépen, átérek a harmadik napirendi pontra. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására, itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, ismét dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő, kérdezem, kíván-e bevezetésként? Nem. Itt is véleményezési jogköre lesz a bizottságnak, és ezzel megnyitom a napirend fölötti vitát, kérdezem, van-e hozzászólás? Kérdés. Nem látok ilyet, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ez most egy kicsit zavarba vagyok, de gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy... Mit csináljak? Jó van. De akkor most szemmel láthatólag elfogadtunk megint mindent egyért. Havasi kollega úr végig gondolja, hogy mire kíván reagálni. Jó, szeretném komolyra fordítani ismét a szót, és átérni a negyedik napirendi pontra. Tájékoztató a színháza 2021-2022-es művészeti évadjáról. Itt is közgyűlési előterjesztésről beszélünk. Ismét dr. Bősz Anett főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő, de jelen vannak a színházak képviselői is. Kérdezem főpolgármester helyettes asszonyt, hogy kíván-e? Nem, én is köszönöm szépen. Mivel itt is közgyűlési előterjesztésről van szó, ez egy tájékoztató, amiről most beszélünk, a bizottságnak tudomásulvételi jogköre van. Kérdezem először talán a tisztelt képviselőket, hogy van-e kérdésük. Hassai képviselőasszony.
Köszönöm szépen, nem is annyira kérdés, inkább csak egy rövid hozzászólás lenne. Végignéztem az anyagokat, és én azt gondolom, hogy így a bizottság részéről is nem baj, hogyha elhangzik, miután ez közgyűlésen nem kerül ez az anyag, sőt nem is szavazunk róla, hogy elmondjam azt, hogy dicséret illeti a színházakat azért a helytállásért, amit az utóbbi kettő, inkább most már 3 éves helytállásuk kért szerintem érdemes, hogy ilyen formában is megkapjanak. Nem csak a COVID, hanem a mostani még újabb kihívások is nem éppen könnyű helyzet elé állítják őket. A beszámolókat áttekintve pedig, ugye ezek nem pénzügyi beszámolók, azok a május végéig küzdött meg mindenki, hanem kifejezetten szakmai beszámolók, amiből azért látszik az, hogy mennyi új produkciót is előállítottak csúnya szóval, és hogy azért a közönség kedve is, meg a félelmeit is azért nagyjából legyőzte, és most már egyre inkább talán beindul még jobban a következő színház évad. Ha egy pici kritikát megfogalmazhatok, az annyi, hogy talán a beszámolók között annyi különbség volt, hogy ugyanez nem kifejezetten a pénzügyi, gazdasági beszámolók kategóriájába tartozik, de azért mégis az intézményeknek a legnagyobb része az szépen érthető táblázatos formába a nagy számokat azért megmutatta, ami szerintem mindenképpen szintén hasznos a bizottság tagjai számára, úgyhogy szerintem köszönet illeti őket, és én csak további jó munkát szeretnék kívánni.
Köszönöm. Köszönöm szépen, kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e még további hozzászólás? Főpolgármester helyettes asszony.
Egyrészt köszönöm képviselő asszony hozzászólását, másrészt annyi hozzáfűzni valóban van, hogy a két válság közti időablakba beugrani és azt teljesíteni, amit önök nézek körbe mindenkire, vagy próbálok körbenézni mindenkire, szóval le a kalappal, és én is szeretném megköszönni mindenkinek, aki ebben részt vett.
Köszönöm szépen. Szeretném, ha most a képviselő hölgyek és urak részéről nincs további megjegyzés, akkor megkérdezném a színházak jelenlévő képviselőit, hogy van-e önök között valaki, aki nekünk néhány biztató szót mondana, vagy bármi egyebet. Minket főleg. Nem láttuk. Adél, parancsoljon. Parancsoljon. Csak legyen kedves, Adi, oda menni egy mikrofonhoz, jó?
Nem, mert... De én szerintem én bebeszélem ezt a tervet.
Az lehet, csak a jegyzőkönyv szempontjából kell.
Rendben. Hogy az a biztató, hogy nálunk jelen pillanatban teltházasak az előadások, tehát a közönség jön, és nagyon aktív. Természetesen hát nem látunk előre addig, amíg nem látjuk a jövő évi költségvetés, meg nem látjuk azt, hogy hogyan fogja ez sújtani az embereket. Tehát, hogy ez meddig tart ez a kedv, azt nem tudom, mi mindent megpróbálunk megtenni, illetve azt is, hogy olyan közösségi térként is működjünk, ahogy hát természetesen melegedőt az előadások idejére tudunk biztosítani, de reméljük, hogy ez eltart az évad végéig. Nagyon köszönöm.
Szerintem addig tart a közönség kedve, amíg ilyen nagyszerű előadásokat igen. láthat, és akkor ennek ezt megfelelően nem megyünk. Alelnök asszony, tiéd a szó.
Köszönöm szépen, nekem csak egy kérdésem lenne, aki akar válaszol rá, hogy ha már melegedésről beszélt Adél, hogy Satzper KB mekkora pluszba fog kerülni, ha lezárultak mondjuk a gáztenderek, ugye, az éves gázvásárlásnál, mekkora összegben, a média is foglalkozott vele, hogy 2-3-szoros áron tudják csak a gázt megrendelni a következő évben.
Én értem, hogy ettől mindenki tűzbe jött.
Szeretném kérni,
hogy valamit nyugalmat, hogy őrizzük meg, majd ősi polgármester úrnak eláruljuk, hogy hol lehet kétszeres állunk. Csak addig nyugodjon meg az a kérés.
Én segítek Moszkvába. Szóval, tehát, hogy körülbelül mekkora összeg, vagy tudnak-e a színházak kalkulálni, hogy mekkora plusz kiadást fog ez jelenteni, és mivel tudják pótolni? Főpolgármester helyettes úr.
Helyettük is.
Köszönöm szépen. Most így nagyon a földgázra vagyunk ráfókuszálva, pedig a villamosenergiánél nagyobb tételem. A földgáz esetében van olyan intézmény, aki valamit nagyon érzett előre, és ő beáraszta magát szépen, már 2 éves szerződése van, őt annyira nem érinti meg. A villamos energiában nagyjából mindenkinek december 31-ig tart, és mi azt javasoltuk nekik, hogy 4-éves beszerzéseket próbáljunk meg elindítani. Mert aki most leszerződik 1 évre villamos energiára, az körülbelül ezen a 250 forint per kilovattos áron fogja, ez most nettó árat mondok, erre még rájön a rendszerhasználati díj, illetve az áfa, aminek ugye egy részét tudják csak visszaigényelni. Úgyhogy ebből következőleg én visszakérdeznék, hogy meg tudja mondani bárki itt a teremben, és azzal együtt tőzsdizni is fogok, hogyha ezt valaki meg tudja mondani, hogy mennyi lesz a villamos energiaár 2023 átlagában, mert akkor ahhoz képest én ki tudom számolni egy pillanaton belül. Ugyanakkor egy dolgot azért szeretnék hozni.
Szerintem
kevesebb lesz.
fogadjatok, csak ne itt, itt hagyjuk a főpolgármester helyettes urat végigben mondani.
De csak annyit szeretnék elmondani, hogy a, ugye látom, hogy néhány önkormányzat azt gondolja, hogy úgy oldható meg ez az energiaválság, hogy bezárja a színházakat. Szerintem ez egy rossz irány. Tehát, hogyha megnézzük a főváros energia mérlegét, akkor 3% kompletten a kultúra, és 97% az összes többi. Tulajdonképpen 85% közvilágítás, ivóvíz és közösségi közlekedés. Most a 3%-ban benne van még az állatkert is, a Budapest Történeti Múzeum is, a színházaink is, és a, nem tudom, a Budapesti Művelési Központ is. Tehát, hogyha most a színházakat kiveszem belőle, akkor ennek a mértéke ez, hát olyan kb. 1,9%, nem egy nagy. Ha ezért bezárjuk a színházakat, az 1,9%-ot akkor sem spóroljuk meg teljes egészében, hát nem oldottuk meg a nagy feladványt a dologba, tehát ez biztos, hogy nem megoldás. Ezért is mondtuk azt, hogy tartsunk nyitva annak ellenére, hogy van egy ilyen látható kormányzati elvárás, hogy minél többet zárjanak be az önkormányzatok. Szerintem úgy fogunk ebbe haladni, azt hiszem most borítékolhatóan, hogy negyed évente tudunk újra és újra tervezni. Tehát amikor beszerezzük a villamosenergiát, akkor megnézzük, hogy ez mennyivel van fölötte annak, mint amennyivel egy ilyen prognózis alapján tervezünk, és akkor meg kell nézni, hogy hogyan tudunk ehhez plusz forrást rendelni. Hiszen közben egyébként egyéb költségei is nőttek a színházaknak, tehát a kata kivezetése miatt jelentkezett egy tehernövekmény a rendszerbe. Nyilván az általános inflációs növekmény is megérkezett a színházaknál. Ugye ezre próbálnak úgy kezelni sok esetben, hogy van, ahol minimalizálják a díszletköltségeket, és ezzel próbálnak meg megtakarításokat eredményezni a dologi kiadáson. Úgyhogy jó hosszan válaszoltam, röviden azt akarom mondani, hogy nem tudom, és két hét múlva sem fogom tudni megmondani. Szerintem ezt majd körülbelül olyan október táján tudjuk jól prognosztizálni, hogy mennyibe került a jövő év. Sajnos ez egy ilyen időszak lesz.
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy egyéb hozzászólás akár a színházak, akár a képviselők részéről van-e? Nem? Alelnök asszony.
Isten őriz az ügyrendhez. Szóval, akkor, ha jól értem, miután egy kis tételről van szó, nyilván van egy Viszmajor keret, ugye, ami ha nagyon megugrik, és a színházak nem tudják 120%-on, mert nem tudják, akkor át lehet csoportosítani más feladatokból, mondjuk arra, hogy a színházakat segítsék. Gondolom én, remélem.
Nem tudjuk, hogy főpolgármester helyettes úr is ezt gondolja, úgyhogy megadjuk neki a szót.
Ha vicceskedni akarnék, akkor segítségét kérem a elnök asszonynak, hogy keressük meg ezt a Viszmajor keretet együtt. A Viszmajor keretet, azt van ilyen Viszmajor keret, de azt szerintem nem erre gondoltam a dologba. Egyébként a jövő évi költségvetés szempontjából persze minden javaslatra nyitottak vagyunk, de ugye nincsen 23-as költségvetés, tehát ezért Viszmajor keretet a 23-as költségvetésbe formál logikailag is nehéz találni.
Köszönöm szépen. Nincs további hozzászólás, ha jól látom. Amint azt említettem, itt tudomású vételi joga van a bizottságnak, tehát szavaznunk nem kell határozatot hoznunk. Átérek az 5. napi rendi pontra. Javaslat az új színház non-profit Kft. 2021. évi beszámolójának jóváhagyására. Itt is közgyűlési előterjesztés van. Főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, de nem kíván hozzászólni. Itt is véleményezési jogköre van a bizottságnak. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés, megjegyzés? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat többségre van szó, kérem, szavazzanak. Ezt egyhangulag elfogadta a testület. A 6. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat az utcai megkereső és ártalomcsökkentő program megvalósítása érdekében támogatási szerződések jóváhagyására, továbbra is közgyűlési előterjesztésről van szó. Itt Kerpel Frónius Gábor főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, aki nem kíván hozzászólni. Ismét véleményezési jogköre van a bizottságnak. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt is egytagulag fogadta el a testület, köszönöm szépen. A hetedik napi rendi pontnál tartunk. Javaslat nyilvános pályázat kiírásának jóváhagyására az állatterápiás programok idős otthonokban projekt megvalósítása érdekében, továbbra is közgyűlési előterjesztésről van szó. Dr. Bősz Anett, főpolgármester helyettes asszony, az előterjesztő. Kérdezem, kíván-e bevezetésként bármit is mondani? Nem. Köszönöm szépen. Itt a bizottságnak ismét véleményezési jogköre van. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Ismét egyszerű szavazat többségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület. Köszönöm szépen. A 8. napi rendi pont javaslat a fővárosi önkormányzat tulajdonában álló, a 2. kerületi önkormányzat egészségügyi alapellátását szolgáló ingatlanok használatára kötött szerződés módosítására. Közgyűlési előterjesztésről van szó itt is. Az előterjesztő Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr. Kérdezem, hogy főpolgármester helyettes úr kíván ehhez bármit is? Nem. Továbbra is véleményezési jogköre van a bizottságnak. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás, Hassai képviselőasszony?
Köszönöm szépen. Kérdésem lenne, mert azért szerintem ez egy elég rendhagyó előterjesztés olyan tekintetben, hogy itt a 2. kerületi ötlet nyomán az ottani egészségügyi szolgálat és az egyéb ilyen egészségügyi intézményeknek bővítenék ki ugye a nyitvatartását azáltal, hogy például a fogászatnál olvasom, hogy miután befejeződik a rendelés, utána, akkor a körzetükhöz tartozó páciensek további időszakban ugye ott maradhatnának, vagy mehetnének, de akkor gondolom, hogy ez egy magán ellátás lenne ebbe a formában, miután értelemszerűen valamilyen szerződés alapján ők nyilván bérleti díjat fizetnének, meg még nem tudom, hogy mit. Tehát ennek a részleteit szeretném megkérdezni, mert itt azért az mindig felmerül kérdésként, hogy ha van egy alapellátás, amit ugye finanszíroz az OEP, akárki, utána ugyanott magánpraxist végez, ugyanazokat az eszközöket használja értelemszerűen, és mégis ez egy magán jellegű beavatkozás lesz utána, miért gondolom, hogy pénzt fognak értelemszerűen kérni. Aztán ez sokat lehetne ragozni, szerintem az egészségügyi szakembereknek ennek a veszélyeit, úgyhogy először inkább csak kérdezni szeretnék ezekről erről az új technikáról. Köszönöm.
Köszönöm szépen, polgármester úr.
Köszönöm szépen, képviselő asszony, megpróbálok először röviden válaszolni. Alapvetően újdonságot ez nem tartalmaz, hiszen közfeladatellátási szerződés keretében látják el mind a házi orvosok, mind a házi fogorvosok ezt a tevékenységet, és ahogy az első részében is olvasható, ott a közfeladatellátás szolgáló cél érdekében, és a magánpraxis és a magánrendelés kifejezést én nem olvastam ebben, hanem pont az, hogy a körzetükhöz tartozó pacienseknek egyébként tudjanak nyújtani, ez alá bármi beérthető egyébként, akár a gyógytorna. Ennek ugye az az egyik oka, hogy a házi orvosi praxisoknak a rendelési ideje az adott, ugye a 2x4 órás időintervallumban, amit a körületi házi orvosokkal közösen most szeretnénk egyébként változtatni, annak érdekében, hogy mind a pacienseknek, mind pedig a házi orvosoknak a lehető legoptimálisabb legyen a betegfogadási idejük. Ugyanakkor ezt látni kell, hogy például egy gyógytorna vagy egy egészségügyi tanácsadás, azt nem feltétlenül kell a rendelési időn belül megtartani. Ezt a célt szolgálja az, hogy 2 órával nekik lehetőséget biztosítunk a hidegkúti orvosi rendelőben arra, hogy ezt a rendelési tevékenységet folytassák, hiszen az gyakorlatilag, bár házi orvosi rendelő komplexumnak hívjuk, gyakorlatilag szakrendelési ellátások is folynak. Gondolhatunk itt akár a reumatológiára, akár a nőgyógyászatra, ami a Hunyadi János utcában, illetve a Községház utcában megvalósul. A másik esetben ott annyival javítanám ki képviselőasszonyt, hogy a NEAK által nem, tehát a NEAK által finanszírozott és a NEAK által térített díjaknak a tevékenysége rendelési időn túl az a későbbiekben sem lesz lehetséges, hanem például a fogászati kezelések kapcsán ugye van egy rész, amit a NEAK alapellátás keretében finanszíroz, ezt követően pedig vannak olyan beavatkozások, amiket a NEOK nem finanszíroz. És ebben az esetben a javítás, és elnézést, hogy inkább úgy mondom, hogy korrigálás, ami ugyanazt jelenti, csak talán máshogy, ez arra irányul, hogy nem a saját eszközeikkel dolgoznak a fogászok és a fogorvosok és a fogorvosi asszisztensek, hanem azok, ők saját eszközökkel rendelkeznek. Tehát olyan esetben, amikor mi egy új fogorvosi rendelőt nyitunk, akkor ott mi szerezzük be, de ugye azt látni kell, hogy a fogászati eszközöknek a nagy része a saját használatban van, és azt a háziorvosoknál is, ezt szerintem meg tudják esősíteni, hogy ugye a háziorvosi praxisok ugye is kvázi egy vállalkozói szerződésben állnak minden önkormányzattal, ezt szerintem képviselőasszony pontosan tudja, és pénzmozgás az pedig a kerületi önkormányzat és a háziorvosok között nem történik, hanem a közfeladatellátási szerződés keretében egyébként gyakorlatilag mi egy tovább számlázó egységként működik a mi egészségügyi szolgáltatónk. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy további hozzászólás, képviselőasszony? Ezt nem tudom, minek minősíteni, de úgy veszem, hogy nem kíván hozzászólni. Szerintem. Köszönöm szépen. Akkor itt is. Akkor most mégis?
Nem, én. Én. Az nem baj. Az csak... Egy fél perc kiegészítést szeretnék hozzátenni, amennyiben elnök úr. Igen, csak úgy rendben, hogy leesett a mikrofon. Nem, tehát, hogy képviselő azt mondja, de értem a kérdésre mögött megbújó, aggodalomra okot adó gondolatmenetet, és nem szeretnénk a magánpraxisokat és a magánrendelést meghonosítani a második kerületben, hiszen a magánorvosi rendelőket és a magán kórházakat, azokat már más módon bevontuk a második kerületi szakellátásba, minden esetben közfeladatellátási szerződés keretében, és ők azért cserébe, hogy nálunk működhetnek, ők vállalnak bizonyos mennyiségű, akár a megelőzésre fókuszáló, tehát az teljesen közelt, vagy külön kezeljük őket, de az, hogy például CTMR vizsgálatokkal, vagy éppen szűrőprogramok megvalósításával a kerületünkben majdnem gombamódra szaporodó magánegészségügyi ellátásokkal együttműködési megállapodásokat bízunk, úgyhogy anélkül, hogy az az önkormányzatnak forrásba kerüljön, vagy pénzbe kerüljön, az működik, tehát, hogy nem tervezzük a házi orvosi rendelőket erre a maradék időre magánorvosi rendelők kialakítani. Köszönöm.
Én is köszönöm. Hassai képviselőasszony.
Nem csak röviden, én is szerintem mindenki azt érzi ennek kapcsán, amiért én is föltettem a kérdést, de ezt meg lehet nézni gyakorlatban, hogy melyik kerületben hogy működik, hogy oldották meg. Most a 6. kerülete például hozhatnék, hogy nyilvánvalóan az önkormányzatot is komolyan az egészségügyi szolgáltatásokat bővítette, rengeteg pénzt tettünk bele azért, hogy felújítsuk a rendelőket, de ez nem merült ki abban, hanem az eszközbeszerzésekbe és a központi egészségügyi szolgálatnak a fejlesztésébe, és így tovább. Csak az egy eldöntendő kérdés szerintem, és arra lennék kíváncsi, hogy majd, hogy egy gyakorlatban ez majd hogy fog működni. Hogy én azért ott érzek egy problémát, hogyha most hívhatjuk ezt magánpraxisnak, vagy bárminek, és persze, hogy a kerületiek, pláne, hogy a kerületieket fogja ellátni, én ezt is elfogadom, de azért csak itt van az előterjesztésben is, hogy a páciensek azon ellátását szeretnék díjazás ellenében elvégezni. Tehát hívhatjuk, ahogy akarjuk. A lényeg az, hogy 5 óráig nem fizet, utána meg fizet. Az jó, én ezt így értelmezem. Lehet, hogy nem így van. Tehát, hogy mitől díjazás, vagy nem díjazás. Vagy akkor, hogy te külön válogatja azokat a tevékenységeket, amit elmondtál, finanszírozás alapon, amit előtte úgysem csinál meg, és arra. Tehát nekem azért ez így elméletben nem tiszta. Ki fog derülni a gyakorlatban, hogy ez mennyire működik. Érdekes lesz minden esetre a történet. Én nem keverném, de ez nyilván az én speciális véleményem. Köszönöm.
Polgármester úr.
Köszönöm szépen. Nekem elméletben a lehető legtisztább. Az, hogy a gyakorlat mit hoz, az nyilvánvalóan az idő fogja bebizonyítani, és ha kell, akkor nyilvánvalóan korrigálni kell ezen. De azért azt nem mondjuk, hogy nincs leírva egyértelműen az előterjesztésben, és most bocsánat, nem úgy mondom a méget, hogy de hát még élő Norbert is egyébként ugyanazt az előterjesztést olvassa, és egyértelműen kiderül, hogy a NEAK által nem finanszírozott kezelések kerülhetnek itt ellátásra, szigorúan a házi orvosi praxis körzetében élők számára. Ez a fogorvosi, fogászati kezeléseknél egyébként egyértelmű. Van, amit a NEAK finanszíroz, azokat értelemszerűen rendelési időben térítés mentesen kell elvégezniük. Ugyanakkor az, hogy olyan akár esztétikai, akár más beavatkozásokat, amiket a NEAK nem finanszíroz, és sajnos ebből a fogorvosi praxisok tekintetében sok van, én abban partner vagyok, hogy éljünk a felterjesztési joggal, és kezdeményezzük azt, hogy a NEAK minél szélesebb körben finanszírozza egyébként ezeket a fogorvosi beavatkozásokat, vagy éppen házi orvosi, vagy szakrendeléshez kötődő ellátásokat. Erre pont ezért van szükség, mert ezt a hidegkúti házi orvosok és a pasaréti fogászok jelezték egyébként, hogy van egy ilyen probléma, ez mindenhol előáll. Tehát azt úgy ne nézzünk, hogy nem tudom hányan járnak közülünk állami fogászatra, hogy akkor ott minden egyes beavatkozást, amire adott esetben szükségünk van, azt meg lehet, de érdemes itt elgondolkozni akkor a felterjesztési jogon, hogy a NEAK az miért csak ezeket finanszírozza, miért nem többet, akkor erre az egész előterjesztésre nem lenne szükség, de az egyértelműen le van írva a képviselő asszony, hogy a NEAK által nem finanszírozott kezelésekre vonatkozik ez, illetve beavatkozásokra, vagy egyéb kiegészítő tevékenységekre. Azt szigorúan szét kell választani, hogy az, amit a NEAK finanszíroz, az kizárólag rendelési időben térítésmentesen valósuljon meg. Ez az egészségügyi szolgálat és a főváros és az önkormányzatnak a felelőssége egyébként, és ez pont azért mondom, hogy elvi szinten ez tökéletesen egyértelmű, mert ez ezt követő döntés után jön létre egyébként egy ugyanolyan szerződés magával a házi orvosokkal és a fogorvosokkal, amiben ezt részletesen szabályozni kell, és ott erre ki kell térni, és ha valaki ezt nem tartja be, az szerződésszegés.
Köszönöm szépen, alelnök asszony.
Jó, akkor én egy picit pontosítom, vagy egy kérdést. Tehát akinek nincs magárendelője, ahol egyébként ezeket... Hát te, Gergő, hát nyilván én honnan értenék hozzá, azért is kérdezem. Tehát akinek nincs magárendelője, annak módja és lehetősége lesz, hogy ebben a rendelőben... bérlés alapján ellássa a nem finanszírozott OEP által, NEAK által nem finanszírozott beavatkozásokat. Kérdőjel pont. Ez van benne? Ez.
Most ne, én tényleg azt javasolnám akkor, hogy képviselő asszony és képviselő asszony, tehát hogyha most azon vitatkoznak éppen, hogy ön szerint ez van benne, ön szerint nem ez van benne, akkor én nagyon szívesen tartok egy felolvasási szünetet az ülés után, tehát ez van leírva benne egyébként, igen, tehát felolvashatjuk egyébként, felolvashatjuk még egyszer, harmadszorra is, szerintem az előterjesztés az magáért beszél egyébként, le van írva benne egészen pontosan, hogy kik az érintett praxishoz tartozó betegek, milyen tevékenységet láthatnak el, és az pontosan milyen szabályok között, az pedig egy közfeladatellátási szerződés szabályozza, ahogy jelen pillanatban is a házi orvosok az önkormányzattal közfeladatellátási szerződésként kvázi vállalkozói szerződésben működnek. Ennél világosabban nem tudjuk szerintem leírni, de hogyha főpolgármester helyettes úr ezt még ki lehet esetleg fejteni a képviselő vagy a közgyűlési ülésig, akkor én nagyon örülök neki, mert akkor nem kell szóban ezt elmondani hatszor.
Köszönöm szépen,
élő
Norbert képviselő
úr. Köszönöm szépen, én azt hiszem, akkor más előterjesztést olvastak két hölgy, mert egyértelműen le van írva benne, hogy szeretnék a saját fogorvosukat NEAK-on kívül is használni, hogy ne kelljen máshova menni. Az egyik házi orvos gyermektüdőgyógyász is, amit a NEAK nem finanszíroz, és ő nem láthatja, meg nem írhatja fel a gyógyszert, csak akkor, hogyha ő még két órából szórakozik azon a héten. Tehát én nem tudom, vagy mást olvasnak, vagy nem tudom, mi történt. Tehát olvassák el az anyagot, egyébként ez egy tényleg támogatandó anyag, ez arról szól, hogy ott van valaki, ne kelljen elmennie valahova máshova. Pont, hogy ne kelljen elmenni egy magánrendelésre, hanem itt meg tudja oldani. A NEAK egyébként meg amúgy se finanszírozó, hogy le van írva, hogy a NEAK nem finanszírozó, vagy 8-szor le van írva benne, tehát nem tudom, mit olvastak önök. Az, amit beleírva minden, hogy 8-szor olvastak. NEAK, Nemzeti Alapbiztosítás Alapkezelő, nem finanszíroz. NEAK nem tud finanszírozni. Bocsánat.
Köszönöm szépen, Hassai képviselőasszony.
Köszönöm szépen. A kérdés ugye az volt, hogy bárki, akkor például nézzük a fogorvosi praxist.
Nincs ott, hogy
bárki. Na, nem. Na de erre vonatkozott a kérdés? Tehát te ezt kérdezted, nem?
Képviselőasszony.
Hogy akkor bárki kibérelheti-e 5 óra után? Akkor félreértettem a kérdést, mert ha csak az, aki egyébként ott dolgozik, tehát praktizál egész nap, mint fogorvos, és majd utána folytatja a saját eszközeivel, amit nem az önkormányzat vett meg, csak ő folytatja, tehát nem bárki, aki kívülről bejön és magánpraxist folytat, és ennek nincs köze a finanszírozáshoz, mert hogyha bárki oda megy, akkor nyilvánvalóan nem használhatja másnak az eszközeit. Erre vonatkozott a kérdés mindösszesen. Tehát nem mehet oda bárki, magyarul, ő folytatja ugyanúgy a saját betegeivel, mondjuk 5 óra után. De nem bárkire vonatkozott ez a dolog.
Polgármester úr, utána főpolgármester helyettes úr.
Nagyon szépen köszönöm. Egyrészt akkor Havas képviselőasszonynak én is feltennék egy eldöntendő igen vagy nem kérdést, ami vonatkozik Hassai képviselőasszonyra is, de előtte engedjék meg. Nyugodtan úgyis különböző félét magnak mondani, bár kiváló kapcsolatot ápolnak egymással, csak nem ugyanúgy olvassák az előterjesztést. A kérdés az úgy vonatkozik, a kérdés az arra vonatkozik egyébként, de előtte engedjék meg, hogy felolvassam az előterjesztésben szereplő idézett mondatot, és akkor döntsék el, hogy akkor az előterjesztés van rosszul írva, vagy esetleg valamilyen félreolvasás esete forog föl. A Községház utca 12 szám alatti rendelőben dolgozó házi gyermekorvos, aki gyermektüdőgyógyászati szakvizsgával is rendelkezné, szeretné heti 2 órában igénybe venni a rendelőjét magán gyermektüdőgyógyászati rendelés céljára arra tekintettel, hogy a NEAK nem tud finanszírozási szerződést kötni vele gyermektüdőgyógyászati rendelésre. Ez azt jelenti, hogy ha mi ezt a szerződést nem fogadjuk el, akkor a hidegkúti szülőknek, akiknek gyermek tüdőbetegségben szenved a gyermeke, el kell vinnie egy más gyermek magánreglendelésre, mert a NEAK nem finanszírozza. Önök ezt támadják. Vagy akkor az eldöntendő kérdés, önök nem bíznak a hidegkúti gyermekorvosokban? Önök szerint ők át fogják verni, és a NEAK és az OEP pontokkal fognak játszani és szórakozni, és megrendelés, vagy ez alapján fognak különbséget tenni a saját rendelésük és a nem saját rendelésük között? Én az első leszek, aki a fővárosi közgyűlésben megszavazza, hogy a gyermektüdőgyógyászati szakrendelés az legyen NEAK által finanszírozott. De jelen pillanatban nem. Szerintem mind a ketten tudják, hogy ha valaki gyermektüdőgyógyászatot szeretnek igénybe venni a saját gyermekének, akkor hova tudja legközelebb vinni és milyen várólistával. Mi arra teremtünk most lehetőséget, hogy a 13 ezer lelkes hidegkúti részen egyébként legyen gyermektüdőgyógyászati szakrendelés. És nem azért nem ingyen, mert azt nem tudjuk lehetővé tenni, hanem mert a NEAK nem finanszírozza. Önök akkor azt mondják, hogy a házi orvosok és az egészségügyben dolgozók egyébként visszaélnek azzal a lehetőséggel és a magánrendelésbe terítni? Nem bíznak a házi orvosokban, hogy ők az egészségügyet szolgálják? Erről van szó mindösszesen.
Köszönöm szépen a főpolgármester helyettes úr, utána van egy ügyrendi javaslat. Akkor az ügyrendje parancsoljon.
Köszönöm szépen, még nem nagyon fordult elő szerintem bizottsági ülésen, hogy ügyrendi gombot kell nyomni, és arra meg végig nem gondoltam, hogy ezt Őrsi polgármester úr miatt fogom megtenni. Én nagyon szépen kérem, hogy ezeket a személyes megjegyzéseket, ezeket ne tegyem meg, hogy ki milyen kapcsolatot ápol kivel. Ez pláne az ön szájából szerintem elég abszurd. Én azt gondolom, hogy ha magamról beszélhetek, hogy én mindenkivel igyekszem egy korrekt kapcsolatot kiépíteni. Így van, és az a személyeskedés, hogy ön megjegyzi, hogy én kivel ápolok személy... De nem önnel, meg nem mással, hanem én azt gondolom, hogy van egy olyan kulturális szint, amit mindenki eldönt saját magának a másik emberhez való viszonylatában, és én szerintem nem a bizottsági ülésen, meg a közgyűlésen van ezeknek a helye, hogy ezt megtegyük, és pláne öntől nem számítottam erre, amikor szerintem egy egyszerű, tisztázandó kérdést tettem fel. Különös tekintettel a fogászati ellátásra, a példa az végig másra vonatkozik. Szerintem mindenki a bizottsági ülésen azért ül itt, hogyha ön tesz egy pozitív kezdeményezést a második kerületi egészségügyi ellátással kapcsolatban, hát ki az, aki ne támogatná ezt épésszel? Szerintem senki. Én sem erről beszélek, én arról beszélek, hogy itt keveredik a, akkor nem merem kiejteni már a magánpraxis, de a magán, nem tudom én micsoda, haszonkölcsön szerződés, vagy nem tudom minek nevezzem, azért egy tisztázó kérdést csak feltehetek, ami különösképpen mondjuk a fogászati ellátás kapcsán nem válaszolt. Szerintem.
De mi az ügyrendi javaslata?
Az ügyrendi ez a személyeskedés elkerülése, jó, és arra szeretném szépen, kérni az elnök urat is, hogy szerintem eddig is korrekt hangnembe folytak a bizottsági ülések, és legyen ez így is. Tehát abszolút a támogatásunkról biztosítjuk az őrsi polgármester úr minden pozitív kezdeményezését, és ezt ne törjük meg szerintem személyeskedéssel.
Köszönöm szépen. Másik ügyrendi javaslat őrsi polgármester úrtól.
Ugyanannyira lesz ügyrendi javaslat, mint Hassai Zsófia képviselőasszony ügyrendi hozzászólása. Amennyiben negatívumként vagy negatív személyeskedésként értékelte, hogy jó viszonyt ápol Hassai képviselő, vagy Hassai képviselőasszonynal, úgy megkövetem, azt elismerem, hogy ön mindenkivel jó személyes kapcsolatot ápol, többek közt én is, hogyha ezzel megbántottam, akkor ezért elnézést kérek. A többit azt fenntartom, és kérem, bízzunk a hidegkúti házi orvosokban és a pasaréti fogorvosokban. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úré a szó.
Köszönöm szépen, mint előterjesztőként is, az előterjesztés aláírjaiként is ismeretnek, hogy ismerem az előterjesztéseimet, érdeklődéssel hallgattam a vitát, nem értettem. De úgy látom, hogy kialakult egy történelmi pillanat, amikor lehet, hogy nem is kéne többet mondani, én csak annyit akarok mondani, hogy az előterjesztés szándéka az volt, amit őrsi polgármester úr elmondott. Minden ezzel ellentétes, az lehet, hogy félreértésen alapul. Hogyha ez így van, és ez ilyen korrekt megoldásnak tűnik, akkor biztos én írtam meg rosszul ezt a szöveget.
Köszönöm szépen, alelnök asszony.
Azért gondoltam meg az ügyrend helyett egy sima hozzászólást, mert valóban hál' Istennek az elmúlt időszakban akárki volt idézőjelben kormányon a fővárosban, nem volt ilyen stílus, és nem is szeretném a jövőben sem, Gergő. Ami pedig a kérdést, illetve a hozzászólást, vagy a képviselőasszony kérdéseit illeti. Nyilván ennek az a háttere, vagy az motiválja, hogy az elmúlt években az egyik legélesebb kérdés volt a magán és az OEP által fizetett praxisok összekeveredése. Akár járóbeteg, akár alapellátás, akár fekvőbeteg ellátás kapcsán. És nyilván ezért is került elő ilyen formában ez a kérdés. Én magam részéről mindenképpen támogattam volna, tehát fölösleges volt neked. Szóval. Tessék, főpolgármester helyettes úr nem érti a problémát. Nem is kell, nincs mit. Szóval, magyarul támogatható, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a NEAK által nem finanszírozott ellátások kapcsán fölösleges akár írni is, mert sajnálatos módon így is a kassa elég komoly hiányokkal küzd, tehát új ellátások befogadására viszonylag kevés a realitás, miután nagyon sok pénzt költenek egyébként más ellátásokra. Meg lehet próbálni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Van-e még akár illemtani, akár egyéb más hozzászólás? Nem látok ilyet. Köszönöm szépen. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Négy tartózkodással, ha látom, elfogadta a testület. Átülök a 9. napirendi pontra. Javaslat a Budapest Film ZRT alapszabályának módosítására, közgyűlési előterjesztés, főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő, kérdezem, kíván-e bevezetőt tartani? Nem, köszönöm. Itt is véleményezési jogköre van a bizottságnak. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet, egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Ezt egyhangulag fogadta el a bizottság. A 10. napirendi pontnál tartunk. Javaslat a fővárosi önkormányzat és a fővárosi civil szervezetek együttműködéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról szóló önkormányzati rendelet hatályon kívüli helyezésére. Közgyűlési előterjesztésről van szó, előterjesztő Kerpel Flónius Gábor főpolgármester helyettes, aki nem kíván most ezt nem kívánja kiegészíteni az előterjesztést. Kérdezem, van-e hozzászólás, megjegyzés, kérdés? Nem látok ilyet. Ebben az esetben is egyszerű szavazattöbbségre van szükség. Kérem, szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület. A 11. napi rendi pontnál tartok. Beszámoló a közösségi költségvetés 2021-2022-es ciklusának lebonyolításáról és eredményéről, nyertes ötletek megvalósításáról, valamint a 2022-2023-as ciklus főbb szabályairól, közgyűlési előterjesztésről van szó, ahol a bizottságnak tudomásul vételi jogköre van. Karácsony Gergely főpolgármester úr és Kerpe Frónius Gábor főpolgármester helyettes úr voltak az előterjesztők. Kérdezem, van-e hozzászólás? Alelnök asszony.
Nekem egy kérdésem lenne, köszönöm. A harmadik pont a Nyitott Budapest, ha jól emlékszem, és ott az ötletbőrze kapcsán, ahol a hajléktalan lakáshoz juttatás projekttel kapcsolatban üres lakások felújítása és bérbeadása hajléktalanok számára, hogy ennek, és azt írja, hogy jogi háttér kidolgozása, egyrészt milyen jogi háttérre gondoltak, másrészt pedig ugye azon kívül, hogy felújítják, hajléktalanoknak odaadják, azért annak hosszú távon elég komoly költsége van, a rezsitől kezdve minden egyéb, hogy ezt miből és hogyan hosszú távon fenntartani, különösen a mai árak mellett.
A hasai képviselőasszonynak adom meg először a szót, és utána főpolgármester helyettes úrnak.
Nekem csak egy olyan kérdésem lenne, hogy ez most a 22, pontosabban ugye a tervek a 22-23-ra, ez a 21-22-es beszámoló, és hogy a 20-21-es az volt a bizottság előtt korábban? Vagy csak én nem emlékszem? Tehát volt, magyarul ugyanilyen beszámolkozom.
Főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Egy hajléktalan embernek nagy valószínűséggel van jövedelme. Nagyon nagy részük dolgozik. Tehát fel is tudja lehet, hogy tartani magát. Átmeneti szállón ér, azért lehet, hogy még fizet is. A lakáshoz való jutás az nem tulajdonjogot jelent nyilvánvalóan a részükre, hanem azt jelenti, legyen meg az elméleti lehetősége, hogy egy lakásban lakjon. Ilyenre van példa. A Covid alatt nagy mértékben elkezdtük azt a programot, amely Kőbányai úti volt görög menekültek házának, a lakásainak a hajléktalansággal veszélyeztetett emberek számára biztosítja. És ők fenntartják magukat. Hiszen azzal az alapvető probléma, hogy van, akinek nincsen arra forrása, hogy egy összegben kauciót tegyen le, és kifizessen 3 hónapnyi albérleti díjat előre. Nem bírja megcsinálni. Nem bírja megcsinálni, hogy piaci áron 150 ezerért egy másfél szobás lakást béreljen. Nem tudja megcsinálni. Ezért kell minél inkább bővíteni azt a lakásállományt, amelynek segítségével ezt meg lehet valósítani. Két ágon megyünk. Itt a fővárosiak erre megszavazták, hogy legyen ilyen, és ebben mi akár a kerületi lakásokat is bevonjuk, hogy itt ez a jogi konstrukció, hogy hogyan tudunk kerületi lakás bevonni ebbe a projektbe, és ez jogilag tisztázott legyen. Hiszen egyébként a fővárosi lakásoknál már van ilyen projekt most is. Tehát a hajléktalan emberek nem feltétlenül azt jelenti, hogy ők ne dolgoznának, ne lenne jövedelmük. Hát nagyon sokan közülük egyébként normál esetben, hogyha lenne elegendő férőhely, akkor idős otthonokba kellene lenniük. Mert hogy fel tudnák magukat tartani, ki tudnák fizetni, hiszen nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. Tehát nem arról van szó, hogy nem képesek egy rezsiköltséget. Tehát nyilván olyan lakhatáshoz kell őket juttatni, aminek a költségét fedezni tudják. Úgyhogy Erről szól a történet, hogy legyen elméleti esélyünk arra adni, hogy olyan emberek, akik egyébként szállókon érnek, azok beköltözhessenek egy tartósabb lakhatásbiztosító intézményekbe.
Köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor tovább lépünk. A bizottság ezt a beszámolót tudomásul veszi, nem kell róla szavaznunk. A 12. napirendi ponthoz értünk, ahol a bizottságnak már döntési jogköre van. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat óvodája és a Csepkő óvoda 2021-2022-es nevelési évi beszámolójának és a 2022-2023-as nevelési év munkatervének a véleményezésére. Itt is főpolgármester helyettes asszony az előterjesztő. Nem látom, hogy szeretné ezt most kiegészíteni. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Parancsoljon.
Vargáné Tóth Erzsébet vagyok, a Fővárosi Önkormányzat óvodájának a vezetője. Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy egy pár gondolatot, hogy a megviselt helyzetek utána, itt a Covid-ra gondolok, az életünk, a szakmai életünk minden tekintetben, a gyerekek és az egyéb továbbképzési életünk tekintetében is az elmúlt nevelésében majdnem visszatért a normális kerékvágásba, és ezen dolgoztunk, ami a legnagyobb feladatunk volt, a kapcsolatok visszaépítése például a szülőkkel, hiszen még az elmúlt évben is volt egy olyan időszak, amikor ők nem jöhettek be az épületbe, ugye biztonsági okokból fertőzés veszély elkerülése véget. Tehát ott volt egy nagyobb feladatunk, de ezt is azt gondolom, hogy az év második felében jól oldottuk meg, és a visszaépülés útjára léptünk. Volt egy nagyon nagy feladatunk, aminek a végrehajtása az nagyon nagy öröm a számunkra, ez a tetőfelújítás, a részleges tetőfelújítás, ami 2018 óta húzódott, és ez egy nagyon nagy feladat volt önmagában is, és ez az óvoda teljes nyitvatartása mellett működött. Aki ismeri az épületet, nagyon szűk hely áll rendelkezésre, pár méter minden irányban, már oldalirányban, tehát mind a vállalkozónak, mind az óvodának nagyon sok alkalmazkodásra volt szükség, és ez márciustól június végéig zajlott, tehát teljes nyitvatartás ideje alatt a szülők nagyon partnerek voltak, a kollégák, és hát napi szinten a vállalkozókkal, a kivitelezővel megoldottuk. Nagyon örülünk az eredménynek, és hát ilyen nagy feladat nem is hiányzik mostanában. Ami szintén a tavalyi évben valósult meg, az a 110. születésnapunk megünneplése. Ugye a fazekas iskolával együtt ünnepeltük, hiszen társintézményünk volt 100 éven keresztül, egy épületben is laktunk, és velük közösen ünnepeltünk a fazekas iskolában, és azt gondolom, hogy ez a megemlékezés vagy ünneplés méltó volt ehhez az évfordulóhoz. Tehát én sikeresnek gondolom ezt az évet. Ami az új nevelési évet érinti, a 22-23-as nevelési évet, egy nagyon erős szakmai kezdésünk volt az ősszel már, és ebben is vagyunk, hiszen a elhalasztott, szintén Covid miatt harmadik kórus találkozónkat meg tudtuk tartani, budapesti kórus találkozóról van szó, szóval budapesti óvodapedagógusok kórus találkozója. Ez október 7-én volt a Fasori gimnáziumban, tudtunk helyet bérelni, főpolgármester is eljött, és külföldi vendégeink is voltak, többek között a Nemzetközi Kodály Társaság volt elnöke, finn vendégek, akiknek még a hét folyamán, ez egy teljes hetet ölelt fel, szakmai programot adtunk, az ELTE-n Forrai Katalin emlékszobát avattak, és ezzel kapcsolatos szakmai programok voltak, és ebben vettünk részt, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. És ezzel reméljük, hogy egyre aktívabban tudjuk visszaépíteni az szakmai életünket, aminek része lesz most az őszi pedagógiai napok Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtal együttműködve, mint bázisintézmény. Ez hamarosan november közepén zajlik. Amit nem tartalmazza pályázatot, mert nem kaptunk rá információt, valószínűleg, sőt egészen biztos, mint bázisintézmény 2020-tól 23-ig viselhetjük ezt a címet, pályázati úton lehet elnyerni, tehát 23-ban lejár, 23 júniusában, ami azt jelenti, hogy valószínűleg tavasszal kiírásra kerül egy pályázat, amihez majd kell a fenntartó hozzájárulása, úgyhogy ezt csak jelezni szeretném, hogy valószínűleg pályázunk, és akkor ez nem jár anyagi vonzattal, tehát valószínűleg, hogy csak a bizottság hozzájárulása kell, de majd jelentkezünk akkor. Amit szeretnék megköszönni a fenntartónak, mind az elmúlt évben, és most is látszik, a lehetőségekhez képest a jó személy és tárgyi feltételek biztosítását, ugye ez ennek az anyagi részét, hiszen ezzel tudjuk biztosítani mi a személy és a tárgyi feltételeket. Az, ami nálunk akár személy feltételként jelen van, az sajnos nem minden oktatási nevelési intézményben van ma jelen, és ezt egyértelmű, hogy a főváros támogatásának köszönhető, hogy mi ezt ilyen színvonalon tudjuk tartani, és erre törekszünk, és reméljük lehetőségünk lesz. A másik, ami a fő szempontunk lesz idén egyértelműen, az a takarékoskodás, tehát megint valami más nehézséggel kell szembenéznünk, de vannak nagyon előremutató ötleteink ez irányban, úgyhogy köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen. Kérdezem, van-e további képviselői? Nem? Főpolgármester helyettes asszony.
Köszönöm a szót, elnök úr, és elnézést kérek, hogy kiszaladtam kint, viszont hallottam önt, és szeretném megköszönni mind a beszámolót, mind azt az áldozatos munkát, amit tesznek, tényleg le a kalappal önök előtt, minden kolléga előtt. Azt hiszem, hogy ezek a vészterhes idők, ezek minden intézményt megpróbáltattak, és akkor még ne beszéljünk arról, hogy a kicsik mi elé állították mondjuk a COVID-járvány idején az intézmény vezetőket, és mindenkit, aki ebben a szférában teljesíti a szolgálatot, úgyhogy szoktam mondani az ilyen intézményekre, hogy itt olyan a legénység, hogy szinte kizárólag nőkből áll, de legények a gátom mindannyian, úgyhogy fenntartóként és előterjesztőként is nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen. Nem látok további hozzászólást. Egyszerű szavazattöbbségre van szükség, kérem szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület. Mielőtt áttérek a 13-as napirendi pontra, vissza kell térnem a 11-eshez, mert ott egy hiba történt. Nevezetesen az, hogy ugye tudomásul vételről volt szó, viszont van az anyag végén egy határozati javaslat, amelyet nem szavaztunk meg, és ez az én papíromban nem volt föltüntetve, ezért most erről szavazni kell, ezt felolvasom, hogy mi az, amiről szavaznunk kell. Tudomásul veszi a 2021-ben nyertes ötletek megvalósulásáról szóló tájékoztatást, valamint a 2021-22-ben lebonyolított közösségi költségvetési ciklust megalapozó módszertanról és a főpolgármester döntéséről szóló beszámolót. Ez az a határozati javaslat, amiről szavaznunk kell. Itt egyszerű szavazattöbbségre van szükség. Kérem most, hogy szavazzanak. Felolvassam még egyszer. Ez a 11-es, igen, azt mondtam, hogy vissza kell térnünk. Tehát a tudomásul vétel mellett volt egy határozati javaslat még, amely az én forgatókönyvemben nem került fel tüntetésre, és ezért nem tudtam róla. Elnézésüket kérem, de most erről szavazni kell. Ha kérik, még egyszer felolvasom ezt a határozati javaslatot, ha nem, akkor kérem, szavazzanak, egyszerű szavazat többségre van szükség. Egy tartózkodással elfogadta a testület, köszönöm szépen. 13. napi rendi pontra térek át. Javaslat a 2023. évi kulturális és sportcélú pályázatokhoz kapcsolódó pályázati terv jóváhagyására. Főpolgármester helyettes asszony, az előterjesztő nem kíván hozzászólni. Itt is bizottsági döntésről van szó, kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet, kérem, szavazzanak, egyszerű szavazat többségre van szükség. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület. A 14. napi rendi pontnál tartunk. Javaslat a budapesti székhelyű sportszervezetek sportcélú gyermekvédelmi programjainak támogatásáról szóló pályázat kiírására. Főpolgármester helyettes asszony, az előterjesztő nem kíván hozzászólni. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat többségére van szükség, kérem, szavazzanak. Ezt is egyhangulag fogadta el a testület. 15. napi rendi pont, javaslat a 2023. évi futósport naptárterv módosítására a Generali Night Run időpontjának vonatkozásában. Főpolgármester helyettes asszony, az előterjesztő, nem kíván hozzászólni. Kérdezem, van-e kérdés, kiegészítés, hozzászólás? Nem látok ilyet. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem, szavazzanak. Egyhangulag elfogadta a testület. 16. napi rendi pont, javaslat a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő idősek otthonai 2021. évi szakmai munkájának értékelésére. Főpolgármester helyettes asszony, az előterjesztő, nem kíván most kiegészítést tenni. Kérdezem, van-e hozzászólás, kérdés? Kérdezem, hogy a... Oda, most jövök mindjárt, oda, de egy pillanatot engedjen még meg, rögtön szólni fogok, mert azt akartam mondani, hogy ha a képviselőknek nincs, akkor kérdezem, hogy a jelenlévő intézményi képviselők közül van-e valakinek hozzászólni valója. Hassai képviselő asszony elsőnek, és utána majd a parancsoljon Hassai. Nem, öné az úgy, csak később.
Nem tudom, hányan vannak itt az intézményvezetők közül, vagy aki képviseli az intézményt. Van. Jaj, de jó, örülök, akkor szeretettel köszöntöm Önöket. Csak mint az idősügyi tanácsnak az oszló... Köszönöm, nem én mondtam, de szerintem onnan is ezt hangozhatott volna, oszlopos tagja, így van. Csak azért jelentkeztem, mert az előző alkalommal is nagy dicséretet kaptak egyes intézmények az idősügyi tanács tagjaitól. Úgyhogy szerintem főpolgármester helyettes úr helyett egy picit akkor azt is mondhatom, hogy abszolút megelégedéssel folyik az intézményekben a szakmai munka, úgyhogy ez most már ilyen Oscar-díj átadáshoz hasonló, hogy az ember mindenkinek megköszöni a munkáját, de valóban ez egy olyan bizottsági ülés, ahol a színházak, szociális intézmények vezetői vagy képviselői is mind megjelentek, úgyhogy ezt fontosnak tartottam elmondani. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Van-e képviselői hozzászólás még? Ha nincs, akkor parancsoljon Önné a szó.
Köszönöm. Nem kell bekapcsolni. Én nagyon szeretném megköszönni az intézmények nevében azt a támogatást, amit az elmúlt 2-3 évben folyamatosan kaptuk. Én nem azt mondom, hogy minden meg tudtunk oldani, de nagyon sok mindennel azért át tudtunk vergődni. Nagyon nehéz 2-3 évvel mögöttünk, de azt a pozitív segítő szándékot mindenképpen éreztük a fenntartó részéről az elmúlt években, hogy mindenképpen a megoldást keresték, és kerestük mi is. Nem szépítem a dolgot, nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de úgy gondolom, hogy minden más intézmény is. Nem beszélek az anyag, elsősorban anyagi és humán erőforrás szinten vannak komoly problémáink. Maga az 1/2000-es jogszabály is nagyon, hát nem annyira követte az elmúlt x évet, amennyire megváltozott a belső ellátás szükséglete. Tehát ott sem, és már a betöltöttséggel is komoly gondok vannak. Tehát talán azt mondanám, hogy egyik legfőbb problémánk ez. És mint talán a legutolsó épült alacska, nyugodtan elmondhatom, hogy már mi is ott tartunk, 10 évesek lettünk, hogy az elmúlt 10 évnek, ha hozzáteszük azt, amikor a tervezés elkezdődött, ahhoz képest olyan szintű lemaradásunk van a tárgyi feltételekben, ilyenek, hogy ágy, bútor, hogy nem, ezt nem sikerült lekövetni minden segítség ellenére. Tehát, hogy ott tartunk, hogy lassan nem fogunk tudni behívni arra az ágyra ellátandó, mert hát egyszerűen nem lehet ellátni. És én azt gondolom, hogy nem mi vagyunk a legrosszabb helyzetben, hanem a többiek ennél sokkal rosszabb helyzetben vannak, ezért nyugodt szívvel mondom el. Összességében nagyon szeretnénk mi is megköszönni a segítséget, és hát természetesen ezután is nagyon szívesen veszük a támogatást. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm. Kérdezem, van-e egy pillanat, van-e a önök közül még valaki, parancsoljon?
Havaspálma, Kamaraerdő. Hát, köszönöm azt a segítő támogatást, amit kapunk a fővárosi önkormányzattól. Kamaraerdő is egy óriási nagy feladatot látott el azzal, amikor a Covid-járványban, ugye nagyon, úgy gondolom, hogy a kollégáim nagyon jól teljesítettek. Intézményünk közel 15 ezer PCR-tesztet végzett, és így sikerült a nagyobb járványt megelőznünk. Viszont ami az Alacskán jelentkezik, az Kamaraerdőn is óriási probléma, hogy az intézmény épületei elavultak. Az átlagot meghaladó férőhelyes C épületünkben szintén diványok és heverők vannak, amin már nem tudjuk a mostani beköltöző ellátottainkat ellátni. Tehát óriási szükségünk lenne arra a plusz támogatásra, hogy az intézményeket, hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szinte kórháziasítjuk már, mert mind humán erőforrásba magasabb szakképzettségű dolgozókat igényel, mind pedig a felszerelés, a tárgyi feltételek is kellene, hogy kövessék az beköltöző ellátottak állapotromlását. Sajnos előfordul már, hogy intézményünk olyan rossz állapotban lévő ellátottakat vesz fel, hogy a beköltözéstől rövid időn belül elhunynak. Nagyon nehéz feltöltenünk a férőhelyeket, és az sem könnyíti meg a dolgunkat, hogy izolációs helyeket kell fenntartanunk a Covid-járvány miatt. Tehát a mai napig is közel 100 üres hely azért van fenntartva, mert az intézmény ugye egy-egy épülete, tehát 5 épületből áll, mindenhol, ha csak 15-20 helyet hagyunk üresen, hiszen ha egy járvány van, akkor az nem egy embert érint, hanem többet. Ez óriási bevételkiesést jelent az intézménynek, ami szinte behozhatatlan, és nagyon nagy lyukat üt a költségvetésbe. De azt gondolom, hogy ha a kollégáim erőfeszítését nézzük, és azt, hogy mindent megteszünk az ellátottakért, azt tudom mondani, hogy az intézmény eredményesen működik, és a mostani helyzetben is megpróbálunk a beköltözőkért a lehető legtöbbet megtenni. Úgyhogy köszönöm szépen a támogatást.
Én is köszönöm szépen. Ha nincs további hozzászólás, akkor főpolgármester helyettes úr a szó.
Köszönöm szépen, és utána előterjesztőként főpolgármester helyettes asszony is hozzászólt. Én csak amiatt, hiszen objektív okok miatt 21-ben még a városvezetés itt lévő részében én voltam itt, és a Covid kapcsán szeretnék néhány mondatot mondani. Olyan fura, hogy kezdjük elfelejteni, de azért ez a tavalyi év is kőkemény volt. És az adatok azt mutatják, hogy nagyon jól dolgoztak a kollégáink, és egy már jól kialakult mechanizmus volt mind a teszteléseket, mint pedig a védőeszközöket tekintve. Az látszik az országos adatokból, hogy a vírus miatt bekövetkezett haláleseteknek a 96%-a második hullámban történt országosan. És minden negyedik honfitársunk, aki áldozata lett ennek, az a szociális otthonnak lakója volt. És az is látszik az adatokból, hogy még a fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben a halálozási arány az 1,7% volt, a nem fővárosi fenntartású intézményekben 3,6%, és az összes intézményi halálozási arány 3,4% volt. Tehát képes volt ezzel a védekezési mechanizmussal felére csökkenteni az arányokat, képesek voltak a kollégáink felére csökkenteni az arányokat. Magas volt az átoltottsági szint is, és folyamatosan visszaellenőrzés volt a védettségi szintnek, hiszen ezeket a kollégák végezték, és ehhez biztosítottuk a tesztelési lehetőségeket. Sajnos, hogy szerencsére kialakult egy olyan protokoll már, amit azt is lehet mondani, hogy bármikor elő tudunk venni, de ez szerintem abból a szempontból jó, hogy a reakcióidőnk az biztosan gyorsult, és képesek vagyunk azonnal reagálni, hogyha bárhol probléma lenne. Ugye ezek a félretett férőhelyek is azt jelentik, hogy azért nem döltünk hátra, készülni kell sajnos bármire is, ami bekövetkezhet ebben. Úgyhogy én is szeretnék megköszönni a kollégáknak a munkáját, mert ebben a Covid időszakban nagyon kemény helytállás volt, és hát bizony, miközben a otthoni családi körülmények is bizonytalanok voltak a kollégáknak, voltak, ahol be kellett költözniük az intézménybe, átmentek a dolgozóknak, és nyilván ez lelkileg nagyon megerőltető volt mindenki számára, hiszen azért bár kevesebb volt a halálozási arány, de mégis minden elvesztett lakónk iránt nagyon erős kötődése volt a dolgozóknak, és ez nagyon megviselte őket. Úgyhogy ezúttal is szeretnénk a városvezetés nevében a 21-es ilyen irányú munkájukért is köszönetet mondani.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes asszony.
Köszönöm a szót. Csatlakozva a helyettes úrhoz, nem pusztán a COVID-járvány idején teljesített szolgálat az, amiért a legnagyobb tisztelet és a dicséret illeti az összes fővárosi idős otthon vezetőit, középvezetőit és mindenkit, aki szolgálatot teljesít ezekben az intézményekben, hanem azt mindig meg kell említeni, amit önök is jeleztek, hogy az ellátottak, illetve a frissen beköltözők állapota miatt voltak éppen kórházi ellátásban részesítik az idős otthonok lakóit. Ez pluszban egy olyan szolgálat, ami nem csak elismerést, hanem szakmai tiszteletet is kivált, azt gondolom minden szereplőből. Örülnénk neki, hogyha a társadalom fejlődésnek azt a lépcsőfokát megugorhatnánk, hogy az idős otthonok valami fajta kedves közösségi intézményekként funkcionálnak a nyugdíjasok körében, és mindenki körében, aki szeretne itt otthonra lelni. Egyelőre ott tartunk, hogy bizony sok esetben életvégi ellátásban gondolkodunk, és rövidesen, akár COVID-járvány nélkül is el kell köszönniük idős otthonok lakóitól. Úgyhogy én a legnagyobb tisztelettel köszönöm azt, amit tesznek a lakókért. Bármikor számíthatnak a fővárosi önkormányzatra, legyen szó bármilyen témáról. Nagyon köszönök mindent.
Köszönöm szépen, alelnök asszony.
Köszönöm szépen, miután elég szoros kapcsolatban vagyok a szociális otthonokkal, így különös tekintettel Kőbánya és környékére, és valóban akár a Covid időszak alatt is, de utána is hihetetlen munkát kellett végezni. Én megmondom az őszintén, tekintettel arra, hogy az átlag életkor Budapesten kiemelten sajnos egyre magasabb, egyre több a nyugdíjas, egyre több az idős és önmagát ellátni képtelen lakos, ezért mind az egészségügyre, mind a szociális ágazatra elképesztő teher hárul. Valóban egymás között kell, hogy a betegeket mondanám, hogy pingpongoznak, ha nem lenne egy kicsit morbid a hasonlat, de valóban sajnos erről van szó, és a szociális intézményeinknél nincs felső határ, hogy mi az a támogatás vagy segítség, amit ne tudnának hasznosítani a betegellátásban, és akkor megint a kedvenc főpolgármester helyettes úr által kedvelt témám, ugye a rezsidíjaknak az elképesztő növekedése, ami nagyon komoly újabb terhet fog rólni az intézményekre, és ezt is mindenféleképpen figyelembe kell majd vennünk. Miután a bekerülő ápoltaknak a hozzájárulását nem lehet sajnos nagyon sokkal tovább növelni, ezért a fővárosnak valószínűleg még nagyobb segítséget kell majd ehhez adni, mert az intézmények nagyon komoly problémákkal küszködnek.
Köszönöm szépen, Dódics képviselőasszony.
Köszönöm szépen a szót. Én lehet, hogy figyelmetlen voltam, és nem jól értettem valamit, akkor javítsanak ki, legyenek kettősök, hogy jól értettem, hogy van, ahol ágy probléma van, tehát ez most fizikailag a felszerelést jelenti, jól értettem akkor. Én azt szeretném kérni főpolgármester helyettes úrtól, hogy nyilván itt elhangzott, hogy nagyon sok mindent, segítséget kaptak, és sok mindent meg tudtak oldani az intézményekben, de hogy legyenek kettősök, tekintsék át, hogy melyek azok az egyszerű dolgok, mert azért egy ágy, nem hiszem, hogy annyira meg tudná rengetni a főváros költségvetését, hogy ne tudjuk biztosítani, hogy legalább a mindennapi működéshez, ahhoz, hogy azok az idős emberek méltó ellátásban tudjak részesülni, vagy ha jól értem, akkor el tudják őket helyezni. Most nem akarok túlzásokba esni, én csak abból tudok táplálkozni, amit most az előbb elmondtak. Tehát a legyen kedves főpolgármester, helyettes úr, nézzék át, hogy melyek azok a dolgok, amelyek kisebb anyagi ráfordítással viszonylag most egy ágyvásárlás, nem gondolom, hogy óriás problémát jelenten, és melyek azok a mindennapi munkát segítő és mindennapi az idősek jólétét segítő eszközök, intézkedések, amelyekkel segíteni tudják az otthonok működését. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, főpolgármester helyettes úr.
Ahogy eddig ezután is. Tehát az idén is pluszban a rezsiköltségekre, és itt nem csak a rezsiről van szó, hanem az élelmezési költségek megnövekedéséről is. Most fejből mondom, nagyságrendileg 500 milliárd forintot kell idén pluszban beleraknunk a szociális intézményrendszerbe, és ezt az energia és gazdasági válság elleni alapból tesszük folyamatosan. Nekem ez az ágy probléma új, lehet, hogy ez az én hibám, hogy nem jutott el hozzám. Megnézzük természetesen, olyan nem lehet, hogy egy ágy probléma miatt nem tudunk lefektetni, biztosítani szállást, úgyhogy ebben utána fogok nézni, és vissza fogunk jelezni a bizottság számára. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen. Parancsák, azt kell, hogy mondjam, és ezt ne vegyék udvariatlanságnak, csak rövid hozzászólásokra van lehetőség. Ön és ön, jó?
Nem úgy van ágy problémánk, hogy nincs ágyunk, amire lefektessük. Van ágyunk, van, amire lefektessük, de mivel az ellátottak állapota egészségileg és szakápolás szempontjából már olyan, hogy betegágyra szorul, és nem mondjuk az átlagot meghaladó ellátásban lévő helyen a diványok és a heverőkre, ezért ez óriási költség egyébként, és sajnos egy betegágy olyan 270 000 forint, egy hozzávaló éjjeli szekrény 80 000 forint, és akkor még nem beszéltünk ugyanilyen értékű etető asztalról, hiszen őket valahol etetni is kell. És ha csak Kamaraerdőt nézzük, ez körülbelül, ha nem nézem az elavultat, csak azt, akik ilyen ágyon fekszenek, az is körülbelül egy ilyen 150-200 ágy. Tehát azért ez nem egy olyan alacsony összeg, nagyon nehéz bárkinek is, és azt hiszem mindannyian ezzel küzdünk, hiszen mindenhol van átlagot meghaladó vadonatúj épület, ahol ugye még akkor fennjáró ellátottakat fogadhattak az intézmények. Folyamatosan cserélték, de a csere nem annyira gyors, mint az ellátottaknak az állapot romlása.
Köszönöm szépen, röviden kérem.
Vágnár Zsuzsa, Halom utca idősek otthona, ezt csatlakoznék én is, tehát az ágy probléma az, hogy évek óta folyamatosan cseréljük az ágyakat, de nyilván egy 333 férőhelyes, több telephelyen működő intézményben ez egy ütemben nem valósulhat meg, és minden évre betervezzük ezeket. Nyilván az elmúlt két évben a Covid is közrejátszott, hogy kevesebb volt a forrás lehetőség, illetve most pedig a rezsi árak, energiaárak növekedése befolyásolja ezt.
Én is ezt tudom csak mondani, én még azt hozzátenném, hogy három évvel ezelőtt mi elindítottuk, több része bontottuk ezt a projektet, és az első 100 ágyat megkaptuk rá a pénzt, a többi 200-at nem. Tehát, hogy de ez a logikus döntés volt, hogy nyilván 300 nem megy. Úgyhogy itt az elmúlt két évben kiesett durván 200-ról beszélünk.
Köszönöm szépen, Dóri képviselőasszony.
Köszönöm szépen, akkor csak félig értettem félre, csak ugye bólogattak, és engem ezzel elvittek egy másik irányba, de a probléma ettől még fennáll, csak nyilván nem arról van szó, hogy recseg az ágy vagy kitört a lába, hanem arra, hogy az ellátottaknak az életminőségét úgy tudnák biztosítani, hogy megfelelő, magasabb minőségű orvosi ágy, hozzátartozó mindenféle berendezésre volna szükség, úgyhogy akkor
akkor én ennyiben kiegészíteném és módosítanám, tehát nem szeretném így hagyni függőben, hogy rossz irányba vittem el ezt az ügyet, de akkor tulajdonképpen a probléma az ugyanúgy fennáll, csak kicsit részleteiben és szakmaibb minőségben kell ezt vizsgálni. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, főpolgármester helyettes asszony.
Képviselő asszony, a probléma azzal áll szoros összefüggésben, amit említettem, hogy lényegében palliatív ellátást is biztosítanak ezek az idős otthonok, ami alapvetően nem lenne feladatuk. Én nekem feltett szándékom, persze a válságban erről most csak álmodozni tudunk, de hogy hosszú távon indítsunk el egy olyan méltó idős ellátási rendszert, amiben az életvégi ellátás egyébként elkülönül az idős otthonok feladatától. Jelen pillanatban ez egy társadalom állapotából adódóan örökölt kötelesség, amit az idős otthonok vezetői, illetve minden dolgozója erőn felül, ugyanúgy, ahogy a fenntartó erőn felül igyekszik ellátni, és valóban így van, hogy egyszerűen az idős otthonok lakóinak állapota más minőséget kívánna meg, erre viszont a finanszírozási keret most ennyit tesz lehetővé. Köszönöm.
Én is köszönöm szépen, úgy látom, nincs további hozzászólás. Egyszerű szavazat többségre van szükség, kérem szavazzanak. Testület egyhangulag elfogadta az előterjesztést. Következő 17. napi rendi pont, tájékoztató az otthon mindenkinek, fővárosi stratégia az otthontalanság és hajléktalanság csökkentéséről című szakpolitikai dokumentumhoz kapcsolódó 2022-23. Évi cselekvési tervről. Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr az előterjesztő, de nem kíván hozzátenni. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Nem látok ilyet, itt csak tudomásul vételről van szó, azt remélem később se derül ki, hogy erről még szavaznunk kellett volna, úgyhogy tudomásul vettük ezt a napirendi pontot. A 18. napirendi pont következik, konzultációs kezdeményezés. A Semmelweis Egyetem által készített kutatási eredményekről a CT és MR várólista csökkentési program eddigi tapasztalatai és adatai alapján. Itt Kis Ambrus főpolgármester helyettes úr és Havasi Gábor tanácsnok úr az előterjesztők. Főpolgármester helyettes úr, tiéd a szó.
Nagyon
röviden.
A
Köszönöm szépen, parancsol. A prezentációt is kiküldték, kérdezi. Én azzal abszolút egyetértem, hogy főpolgármester helyettes úr mondott, hogy az idő előre haladta miatt nem tudjuk az egész prezentációt megtekinteni, mivel az anyag...
Bocsánat, ha mondhatok, hogy az egyetek ez a tájékoztatás, hogy utatás szállít, mert akartam közvetlenül.
Nem, szó nincs róla. Így örülnék, hogyha értem én, hogy nagyon hosszú az idő, de hogyha az idő előre haladtával nem bomolna föl teljesen a rend, az például nagyon előrelépés lenne. Én azt szeretném kérdezni, hogy a kiküldött anyag alapján van-e a képviselő uraknak és hölgyeknek és uraknak kérdésük, felvetésük, hogy a szakértők válaszolni tudjanak rá. Alelnök asszony az első.
Ja.
Köszönöm szépen, hát ha már a kérésemre behozták az anyagot, sok szeretettel üdvözlöm Dózsa Csabát, Rékosi Balázst, Esztert nem látom, akkor kimaradt az anyagból. az anyaggal kapcsolatban. Valóban átküldtek 105 oldal, ugye? Annyi volt körülbelül a prezentát meg PowerPoint-ba. Én nem gondolom, hogy tényleg ezt le kéne vetíteni, mert van egy összefoglalása az anyagnak. Én azt hiszem, hogy az bőven elegendő, mondjuk egy, hogy felmérést kapjunk, vagy tájékoztatást, vagy egyáltalán legyen elképzelésünk arról, hogy mi volt a tanulmány eredménye, vagy milyen tanulságot szűrtek le belőle. Én nekem azért lenne előtte egy kérdésem, hogy a CTML vizsgálatok kapcsán, amikor ugye a szolgáltatók pályázhattak, illetve pályáztak a vizsgálatokra, a SOTE mennyit kapott ebből? Plusz elnél, hát kasszához fordulok. Tehát ugye a SOTE is részt vett a CTMR vizsgálatok végén, de több szolgáltatóval együtt. Az volt a kérdésem, hogy a SOTE mekkora összeget kapott ezekért a vizsgálatokért, abban az ominózus 2 milliárdból.
Köszönöm szépen. Főpolgármester úr, válaszolsz rá direkt?
Ne kell tudni.
Igen. Fajlagosan pont annyit kapott, mint az összes többi, hiszen ebben nem volt árverseny, hanem ugyanakkor volt egy támogatása, egy vizsgálati ár, mint amit a NEAC finanszírozott, hogy darabra mennyi, ugye 2 milliárd nem fogyott még el, ezért ez fontos, mi azt becsüljük, hogy év végéig elmegy ebből 600 millió forint, és most tárgyalunk arról a kormánnyal, hogy a forrás felhasználás az meghosszabbítsák, illetve erre van is egy erős ígéretem. Nem finanszírozza a NEAC az ellátást. Alelnök asszony, a rendszer az úgy működik, hogy ez a NEAC-on felüli kvótára vonatkozik. Az ellátást, tehát a vizsgálatot, azt ebből a keretösszegből finanszírozzuk. Ez NEAC-on feletti. És ennek a fajlagos költsége, tehát egy vizsgálat költség, az pont annyi, mint amennyit a NEAC finanszírozna erre az ellátásra, hogyha a TVK-n belül lenne. De mi az TVK-n felüli, ezért ennek a finanszírozás ebből a úgynevezett 2 milliárdból történik meg. Én ebből fejből nem tudom, hogy hány vizsgálatot végzett el a Semmelweis Egyetem, de természetesen ezt levélben el fogom küldeni, és akkor ezt beszorozza ezekkel az árakkal, pont megkapja ezt.
Köszönöm szépen, további kérdés, hozzászólás. Nem látok ilyet.
Köszönöm szépen, igyekeztem időben nyomni, csak egy rövid kérdést, mert én nem tudtam megnyitni a 4-es mellékletet, ami egy PPT prezentáció, mert most rá is tudok nyomni és be tudom bizonyítani, tehát én arról beszéltem az elején, hogy azért nem láttam, mert a szöveges része az rendben van. Mindegy, én kíváncsi vagyok rá, hogyha megkapom valami olyan formátumban, ahol meg is tudom nézni, akkor szívesen megköszönöm, hogy komolyan vették a tájékoztatót, és elkészült az anyag, amit még teljesen nem láthattam meg, de egyébként meg olvasható. Köszönöm.
Én is köszönöm. Kérdezem, van-e további? Figyelek most már nagyon. Nem látok ilyet. Mivel itt egy konzultációs kezdeményezésről van szó, tehát az SMS értelmében nem szükséges döntést hoznunk. Köszönöm szépen. Áttérek a legvégére, a legutolsó napi rendi pontra, ami az egyebek és szóbeli prezentáció a Budapest 150 év emlékről. Főpolgármester helyettes asszony szeretne szót kérni.
Köszönöm a szót, elnök úr. Itt a végén, és nyilvánvalóan most már kezdünk abba belefutni, hogy közel dupla annyi ideig tart ez a bizottsági ülés, mint amit eredetileg megterveztünk. Ugyanakkor kérem, engedjék meg, hogy Libor Anitának és Fajsz Csabának meg a elnök úr a szót, hiszen olyan prezentációval készültünk, amit különböző napirendi pontokkal kapcsolatosan felmerült, koncepcionális, illetve egyéb, akár részletekbe menő, igény szerint részletekbe menő prezentációt hoztunk. Én azt beszéltem meg a két kollégával, hogy tekintettel az időre, a prezentáció maga most egy kicsit rövidebb lesz, azonban kiküldésre kerül, hogyha erre igény van, illetve a kérdésekre állunk szíves rendelkezésre. Sajnos itt többünket várnak már délután egykor másik feladattal. Nekem egészen rövidet ígértek a kollégák, én azt gondolom, hogy 2-5 percre igyekeznek majd szorítkozni. Ez azért sajnálom, hogy ennyire elment az idő, mert ez tényleg egy nagyon értékes történet. Ha szabad, akkor nem túlterjeszkedve sem a hatáskörön, sem a bizottság által teremtett lehetőségeken, de azt tudnám mondani, hogy akár folytathatjuk is egy választott időpontban, és akkor ebben az esetben minden kérdésre és minden egyéb tájékoztatásra sor tud kerülni. Én megköszönöm, hogyha most meghallgatják ezt a prezentációt.
Ez. Jó. Tehát működik, ugye? Szuper. Akkor akivel még nem találkoztam volna, és látom, hogy sokan vannak itt a teremben, Libor Anita vagyok, a Budapest 150-ért felelős önkormányzati tanácsadó. Én a humán kabineten dolgozom tavaly április óta a Budapest 150 emlékév előkészítésén. El fogjuk küldeni ezt a prezentációt mindenkinek, és most a Csabával csak egy nagyon rövid áttekintést adunk az emlékév főbb oszlopairól. Első körben itt a szervezeti háttérről mutatnék csak egy ábrát, amennyiben, tehát hogy működik egy Budapest 150 szervezőbizottság, amelynek Gályé Zoltán a vezetője, ez a városházi dolgozókat fogja össze egy testületbe. A humán kabineten van egy Budapest 150 csoport, ami hozzám tartozik. Mi főleg az intézmény és a protokoll rendezvények szervezésével foglalkozunk. Mellettem ül ugye Faix Csaba, Budapest Brand képviseletében ők a Budapest 150-hez kapcsolódó nagy rendezvényekért felelnek, és működik még egy Budapest 150 tanácsadó testület, amely pedig Nyári Krisztián irányít. Ugye a szeptemberi közgyűlésen már elfogadásra került az az előterjesztés, ami rögzítette, hogy 2022. november 17-től 2024. november 17-ig tart az emlékév, és ez most 2022. november 17-ével lövi ki magát az emlékév, és ez november 15 és 20 között egy nagyszabású Budapest héttel kezdődik. Ugye az egész emlékévnek a központi motívuma az a Lánchíd, a 2023-as év legfontosabb presztízsberuházása, és majd Csaba is fog beszélni arról, hogy éppen ezért ez a Lánchíd átadáshoz több kiemelt rendezvény is kapcsolódik majd. Van egy egységes arculat és Budapest logó, amit a kapcsolódó rendezvények használnak majd, és úgy tudom, most a bizottság előtt volt az előterjesztés, ami a védjegy felhasználásáról is szól, és akkor annak mellékletében is szerepelt ez a logó. Az emlékévnek a narratívájának a tervezésekor készült egy identitáskutatás, és ennek az eredményeire támaszkodtunk akkor, amikor ennek az emlékévnek a narratíváját megalkottuk. Ez most időhiányban itt részletesen le van írva, és el tudják majd olvasni a bizottság tagjai. Itt csak azt emelném ki, hogy az derült ki tulajdonképpen, hogy nagyon sokféleképpen kapcsolódnak az emberek Budapesthez, de ez a budapesti identitás, ez inkább rész identitás adódik össze, sokkal előbb érzi magát valaki budainak vagy pestinek, mint budapestinek, vagy adott esetben angyalföldinek, újlipótvárosinak, és ez az identitása, ez nagyon sok rétegből tevődik össze, és itt ezt a múlt közösség énkép lokáció rétegeket láthatják, és mi, amikor az emlékévet terveztük, akkor az intézményi programokat erre a négy pillére helyeztük el, amennyiben a múlthoz való kapcsolódásban elsősorban a hozzánk tartozó közgyűjtemények munkájára és programjára támaszkodunk. Ennek keretében készül a levéltárban egy új kétkötetes Budapest monográfia. Közgyűjteményeink közös erőforrásokból fejlesztik a Budapest időgépet. Készül egy budapesti divat 150 évét feldolgozó kiállítás a Kiscelli Múzeumban, és itt még hosszan sorolhatnám, hogy még mi mindennel készülnek az intézményeink. Az én kép ugye még egy nagyon fontos pillérje az identitás projektek közül, az egyik legfontosabb az a Történeti Múzeumban készülő identitás kiállítás, ami épp az előbb említett identitáskutatásnak a válaszait felhasználva próbálja megfogalmazni a választ arra, hogy mit jelent budapestinek lenni. Készül egy Budapest nagyregény, ami 23 fejezetben dolgozza fel a 23 kerület történetét. Hamarosan zárul a drámapályázatunk, amiben kifejezetten Budapesten játszódó történeteket kerestünk, és épp ugye a szeptemberi közgyűlés döntött róla, hogy a Budapesti Fesztiválzenekar egy Budapest nyitányra hirdett pályázatot. Szintén nagyon fontos pillér még a közösség, amelyek közül a Budapest könyvfővárosról majd hosszabban is fogok beszélni, de azt mindenképpen kiemelném, hogy ezt az emlékévet és Budapest egyesítésének 150. évfordulóját abszolút egy nemzetközi viszonylatban is próbáljuk értelmezni a városdiplomáciai csoporttal együttműködésben, testvérvárosi kapcsolatokkal és nemzetközi kitekintésekkel is. A lokációban pedig itt most kiemeltem néhány dolgot, amiről majd a Csaba is fog részletesebben beszélni, a Lánchíd és az oroszlányai kapcsán. Az öt fejlesztéseket illetően úgy tudom, hogy most találkozott a bizottság a 3200 rózsatőből álló rózsakert fejlesztésével, illetve hogy szintén a Gellért-hegyen lesz egy Landart fesztivál. Budapest-Tuningról szintén majd a Csaba fog részletesebben beszélni, de az nagyon fontos része ennek az emlékévnek, hogy tényleg az a szeretett lokáció, ahonnan a kapcsolódás a budapesti identitással megtörténik, az fontos szerepet tudjon kapni. Itt még egy térképen a Budapest család, a budapesti közműcégeknek az emlékévhez kapcsolódó programjait helyeztük el egy térképen, hogy ezt talán ránézésre is mutatja, hogy ez abszolút egy körúton kívüli történet, tehát hogy itt tényleg a város teljes lakosságát igyekszünk megszólítani. A könyvfővárosról tettem be még néhány képet és információt, ez ugye most júniusban a könyvhéten startolt el, és már a könyvfesztiválon folytattuk a munkát, ahol például a készülő nagyregénynek is volt már egy workshopja, ahol az érdeklődők már be tudtak kapcsolódni a nagyregény készítésének a folyamatába. Itt még én úgy szoktam fogalmazni, hogy minden, ami 2023-ban történik, az Budapest 150 alakú, és amit itt betettem egy képet, ez például az Örkény Színháznak egy social médiás kezdeményezése, amelyben a társulat tagjait és vezetőit kérdezték meg arról, hogy milyen fontos helyszíneik vannak Budapesten, és itt ugye Mácsai Pált látjuk, amint a Lánchídra tekint rá, és az édesapjának egy Lánchídról készült rajzátról beszél ennek kapcsán, tehát hogy az is nagyon tanulságos volt, hogy az Örkény társulata mennyire rárímelt erre a kutatásra például, tehát hogy ők magunk, mint társulat, akik ugye egy közös identitás örkényes színészek, ők is milyen sokféleképpen kötődnek Budapesthez, akár családilag, akár emberileg, akár történelmileg. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes projekt volt. A külsős kapcsolatokról csak azért akarok nagyon röviden beszélni, mert pont itt a múltkor a bizottsági ülésen merült föl, hogy művészeti pályázatot is hirdessünk. Az a jó hírem, hogy ez nem csak hogy van, de az idei, a 2022-es kör az már le is zárult, és a Prokultúra Urbis közalapítvány 40 milliós keretű művészeti pályázata az most, tehát a hiánypotlások érkeznek, és az novemberben ott már eredményt lehet hirdetni, és nagy reményünk, hogy ez 23-ban is ezt a művészeti pályázatot meg tudjuk majd hirdetni, de szerintem lejárt az 5 percem, úgyhogy át is adom a porondot Csabának.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Faix Csaba vagyok, Budapest Brand vezérigazgatója. A mi programszerkesztésünkben 2 elvet követtünk. Az egyik, ami ebből az identitás kutatásból kiderült, hogy a közösségekre építve, a lokális közösségekre építve hozzunk létre programokat. Úgyhogy ezért lesznek központi programok, amiket itt lehet látni, például a Lánchíd Fesztivál, ami a Lánchíd feladatásához kapcsolódik, vagy Majál is, szeretnénk Budapest tortáját megteremteni, mint ahogyan az ország tortája is már ismert, tehát ami az egész városnak, az egész a városba ide látogatóknak szól. És emellett párhuzamosan pedig szeretnénk olyan lokális programokat, ahol a kerületek be tudnak csatlakozni, és ők maguk tudnak olyan tartalmat hozni, amiről tudják, hogy ez a közösségnek izgalmas, releváns, érdekes. Ugye ebben nekünk elég jó tapasztalatunk van a Tuninggal, a Budapest Tuninggal, ahol különböző közösségeket kértünk, vagyis hogy nyíltottunk pályázatot, hogy hozzanak ötleteket, vagy akár a tavaszi fesztivállal, ahol a kerületeket már bevonva, 7 kerületet például, de többek között ebben Budafoktól 6. kerületet, 3. kerületet is, tehát külső kerületeket is bevonva hoztunk létre a programokat. Ilyen lenne tehát a kerületi tuning, vagy ilyen lenne a Budapest kék túrája, amelyik, mint idézőjelben kék túra, az ugye ez egy jogvédett kifejezés, de hogy bejárja Budapestet, hogy az emberek azt érezzék, hogy ez valóban az övék, és lenne még egy úgynevezett ilyen legacy program lész, ami nem kötődik feltétlenül térben, időhöz, semmihez. Például a 100% Budapest nevű előadás, ami statisztikai alapon kiválasztott 100 budapesti embernek a történetéből állít össze egy előadást. Ezzel szeretnénk egy olyan lenyomatot adni, ami méltó a 150-hez. Én köszönöm szépen a figyelmet, ha van bármi kérdés, akkor szívesen válaszolok.
Köszönjük szépen. Kérdezem akkor a jelenlévőket, hogy kinek van kérdése, felvetése. Képviselő, hogy nem kell nyomnia, azonnal megadom a szót önnek, parancsoljon.
Mindent megnyom. Nem csak gyorsan akarom mondani, és akarom húzni az időt, hogy most ez egy rövidített prezentáció, hogy hát ha kapunk ebből egy anyagot, azt szerintem leegyszerűsíti, meg gyorsabban teszi az eseményeket. És a rövid kérdés csak annyi, hogy abban a prezentációban, amit majd megkapunk, az már akkor ilyen koncepcionális formában lesz, ahol mondjuk az időpontokat, helyszíneket, mindent, tehát egy ilyen programfüzetszerűen kérdezem vizuálisan a dolgot, hogy az már akkor ugye olyan lesz. Köszönöm.
Csaba?
Igen, a kérdés az, hogy mikor, tehát mondja, a időponttervezés és az emberi erőforrás tervezés nálunk körülbelül november végére ér véget. Már most tudunk az események koncepcióra adni egy prezentációt, de hogy ez teljesen fel legyen rajzolva arra a másfél évre, arra a november közepére merek ígéretet tenni. Az, igen, akkor az még később. Tehát ugye most még mindenkinek ebben a múlt hónapban zárult le az inputolási lehetőség, amikor ki még tudott hozzátenni a programhoz. Ennek kell most megteremteni azokat a feltételeit, hogy mondjuk, ahol kell, ott kiírjunk közbeszerzést, ahol kell, előkészítsük a pályázatot, alkalmasra tegyük rá a szervezetet, és amint ez megvan, akkor merünk egy ilyen program füzet formában jelentkezni, de természetesen amink van, azt mindig megosztjuk.
Simon Fi képviselő asszony, és utána főpolgármester helyettes asszony.
Köszönöm szépen. Én nekem 2 megjegyzésem lenne. Az egyik az, hogy a logó az ugye nem a címeres logó, hanem egy kicsi agresszívabb megjelenésű, ami engem rendkívül zavar. A logót sem gondoltam. A másik meg, hogy igen, nem tudom, hogy érzékelhető-e, amit mondok, de nekem agresszív. A másik, és nem pozitív. A másik, amit szeretnék kérdezni, hogy gyakorlatilag azok a épületek, amik rendkívül emblematikusak, azt hogy és milyen módon szeretnék bemutatni, ebben a programban elhelyezni, és nem csak a tartalmi részét, hanem az épületet magát is. És a harmadik kérdésem, hogy gondolkoztak-e azon, hogy egy olyan Budapest kerületeit összetevő vizuális megjelenítést próbálnának megcsinálni, ami a kerületek címeréből és logójából áll. Tehát ez szerintem nagyon fontos lenne az összekapcsolás miatt, hogy végtelen színes, de mégis egységet alkotó emblémát jelentene, és a tartalmát is rögtön jobban érzékelhetővé tenném. Tehát nekem a vizuális részével ilyen értelemben elégedetlen vagyok, bocsánat, de így gondolom. A másik, hogy nagyon sokat jelent egy arculati megjelenítés, és ennek a pozitívumát kellene még jobban hangsúlyozni. Én magam nem grafikus vagyok, de művész vagyok, és a Magyar Képzési Önszövetségének az elnöke, úgyhogy tudom, tehát szellemileg is és mechanikusan is tudom, hogy ez egy őrületes nagy munka, és nagyon sok összetevőből áll, de össze kell állítani. És ezt most itt így nem látom. Köszönöm.
Köszönöm szépen, nem tudom.
Itt most a logót mutattuk be, az arculat az folyamatban van. Szomorúan hallom a visszajelzést, mert hogy a tervezésnél pont ennek az ellenkezője volt egy szempont, tehát itt ugye a címerből a két címerállat egymás tenyerébe csap, és van olyan, aki esetleg egyenesen azt látja, hogy táncolnak, és hogy tehát itt pont az egyesítésre és az együttműködésre szerettük volna tenni a hangsúlyt ezzel kapcsolatban. A műalkotások értelmezésében mindig fontos szerepe
még,
van.
Még mindig ott tartok, hogy szívesen mondanám, hogy valakinél van a szó, az nyugodtan nyújt, és akkor utána. Parancsoljon.
Igen, tehát a logós visszajelzést akkor szomorúan tudomást vettem. Az épített örökségnek komoly szerepe van az emlékévben, tehát egyrésztről ugye akár a fővárosi önkormányzat cégeinek birtokában lévő ingatlanokat is nagyon szívesen nyílt napok formájában, exkluzív séták formájában szeretnénk bemutatni. A Kortárs Építészeti Központtal is több együttműködésünk van, tehát nekik például nagyon népszerű rendezvényük a Budapest 100, ami jövőre Budapest 100 plusz 50 címmel lesz megrendezve, és kifejezetten a Budapest 150-hez kapcsolódó építészeti örökség bemutatására szolgál, de egyébként pont most nemrégiben zárult a Fugában a Várostervezési Osztály kiállítás, a eklektikától a brutalizmusig, amit például amikor említettem, hogy a nemzetközi együttműködések keretében azt például el fogja kezdeni a brüsszeli Magyar Intézetben a kiállítási körútját, és ezt több külföldi városban is szeretnénk majd kiállítani. A kerületeket illetően pedig mi pont most vagyunk egy olyan kerületi folyamatban, amikor itt nézek elnök úrra, amikor minden kerületbe elmegyünk, és ott egyeztetjük a kerületekkel való együttműködést. Nem merült fel ott ilyen típusú kezdeményezés, hogy emblémás közös megjelenítésre kerüljön sor. Nagyon sok minden másra viszont igen, tehát hogy akár itt az Erzsébetvárossal, Óbudával, Zuglóval nagyon termékeny beszélgetéseken vagyunk túl, hogy akkor az ottani kerületi örökségeket, hagyományokat hogyan tudjuk a Budapest 150 keretében őrizni.
Köszönöm, Csaba, köszönöm. Képviselő asszony. Rögtön.
Képviselő asszony, azért kértem szót, mert ahogy a felvezetőben jeleztem, én főképp az elvégzett munka fényében érzem méltatlannak azt, hogy csak ilyen körben tudunk beszélni, és persze ez a most előterjesztőként furcsa is ez a szerep, de hogyha egy hosszú távú ügyrendi javaslatom lehetne nagy tisztelettel elnök úr felé, én azt gondolom, hogy egy másik időkeretben, amikor a hozzászólásokra, kérdésekre méltó időkeretet tudunk szorítani, ugyanis most az a megfigyelésem, és tudom is több kollégára, hogy egy órára sietünk többen is, akár a házon belül, akár a házon kívül. Úgyhogy én nagyon megköszönöm, hogy ezt a rövidített verziót Anita és Csaba előadták, azt pedig önöknek külön, hogy ezt meg is hallgatták. A szervezés alattinak szerintem nyugodtan minősíthetjük ezt a közeli időpontot, amikor mind találkozni tudunk, és állok rendelkezésre én személyesen is, illetve a szervezőbizottság operatív csapata. Hogyha ez így rendben van, azt megköszönöm.
Köszönöm szépen. Erről éppen rövid szót váltottunk képviselőasszonnyal. Én azt gondolom, hogy ez főpolgármester helyettes asszony a te kezedben van, hogy ezt mikor és hogyan szervezed meg. Én azt gondolom, hogy a bizottság meg nyilvánvalóan majd együtt fog működni ebben veled. Ezzel lezárom a mai ülést. Köszönöm, hogy itt voltak. További szép napot kívánok. Köszönöm szépen.